igazából azt lehet mondani, hogy aki svájci frank hitelt vesz föl, és én nem lennék ellene, vagy nem is nagyon nagy baj ez, ha valaki tudja, hogy mit csinál. Az egyszerre két dolgot csinál, fölvesz egy hitelt, meg köt egy fogadást. Ugye ez határidős ügyletnek is lehet. Ez gyakorlatilag egy fogadás, hogy fogadjunk, hogy a svájci frank árfolyama 20 év múlva nem lesz több, mint 220 forint per svájci frank. Nagyjából akkor, most csak has példákat mondok, de nagyjából akkor kiszámolhatja mindenki, hogy akkor lesz egyensúlyban a törlesztő részlete, az elején kevesebbet fizet, a végén többet fizet, de van egy olyan egyensúlyi árfolyam, ami mellett még érdemes, a kamaton megtakarítok, az árfolyamon veszitek, és a kettő együtt az ugyanannyi lesz. De hogyha ennél több lesz a svájci frank árfolyama, akkor óriási veszteségek érik az embert. Most csak példát mondok, saját unokaöcsémet egyébként nem tudtam lebeszélni, hogy svájci frankban adósodjon el, illetve én nem is akartam lebeszélni. Én azt gondolom, és ma is azt mondom, hogy ha valaki tudja ezt, például van egy vállalkozó, akinek svájci frankban van a bevétele, az könnyen vesz fel svájci frankban hitelt, mert eladja az áruját, a széket, vagy ásványvizet, vagy mit tudom én, mit, amit termel Svájcba, és abból amit kap érte, abból visszafizeti a svájci frankot, neki teljesen mindegy, hogy mennyi a forint árfolyama. De egy normál magyar embernek, aki forintban kapja a fizetését, svájci frankban adósodik el, annak a havi törlesztő részlete attól függ, hogy mennyi a forint svájci frank árfolyama. Csak azt mondtam el az unokaöcsémnek, hogy 20 évre veszel fel hitelt, oké, nézd meg, hogy 20 évvel ezelőtt mennyi volt egy svájci frank. 8 forint. Most meg 160. Tehát most mondjuk válasz 50 ezer forintos törlesztő részletet. Ha ugyanúgy folytatódik a következő 20 év, mint az előző 20 év, akkor havi 1 millió forint lesz 20 év múlva a törlesztő részlet. Ugye 20-szor fog kevesebbet érni a forint a svájci frankhoz képest. Tehát az 50 ezer forintos törlesztő részlet havi 1 millió forint lesz. Ezt tudod vállalni? Azt mondta, hogy jó, hát de te nem engeded meg, hogy így leértékelődjön a forint, ott a Nemzeti Bankban, meg ilyeneket mondod, de... Egyrészt mondtam, hogy egyrészt nekem lejár a mandátumom nem sokára, másrészt meg nem tőlem függ. Szóval persze, hát a jegybanktól sok minden függ, de hát alapvetően a gazdaság erejétől és teljesítményétől függ, hogy milyen árfolyam mozgások alakulnak. Meg azt is mondta, hogy hát az következő 20 év nem lesz olyan rossz, mint az előző 20 év volt, csak az ő szavait próbáltam idézni. Tehát, hogy a következő 20 év az jobb lesz, mint az előző 20 év volt. Meg ilyen érveket szoktak felhozni, de csak azt akartuk elmesélni az embereknek, hogy lássák világosan, hogy milyen kockázatot vállalnak, hogyha a svájci frankban, euróban adósodnak el, vagy ha alacsony kamat mellett adósodnak el. A probléma lényege az tulajdonképpen ez. Tehát aki maga tudja, hogy mit csinál, és arra számít, hogy majd emelkedni fog a jövedelmem, gyorsabban, mint ahogy a infláció nő, vagy a svájci frank értéke növekszik, és ezt világosan látja, adósodjon el svájci frankban. Vállalhatja ezt. Én egyébként ennél a fogadásnál megmondom őszintén jobban kedvelem a lóversenyt. De az tiszta. Futnak a lovak, látom, hogy ki hajtja, mi az eredmény. Ugyanilyen fogadás, csak az csak 2 perces vagy 20 perces távlatra szól, míg ez a svájci frankos fogadás, ez 20 éves, vagy attól függ, hogy ki hány évre adósodik el, ilyen távlatra szól. Még a lottó, még a lóverseny az nem teljesen tisztességes, a lottó sem, mert ugye a lottó is úgy működik, hogy az összes befizetéseknek 40%-át az állambási zsebre teszi, és ami marad, az 60-at, azt szétosztják a nyertesek között. A lóverseny is ugyanígy működik egyébként. Totalizatőr elméletet ismerik, de ugye a totalizatőr az olyan, hogy mindenki befizeti, megteszi a téteket, utána az állam kiveszi a 30%-át, és ami marad, azt kiszámolják, hogy milyen esély mellett ki mennyit nyert. Tehát abszolút biztos üzlet egyébként, mert nem lehet rajta veszíteni. A kaszinó is ilyen, az valamivel tisztességesebb, mert ott, na mindegy, nem mennék a szerencsejátékokba nagyon bele, de ott ugye a rulett az, ott csak 36 és 37, azt hiszem, ha a nullát is beleveszik, akkor 37 szám van, és 36-szorosát nyeri valaki, hogyha az önki. Tehát ott sokkal kisebb az elvett rész. Feltételezve, hogy nem csalnak a kaszinók, de általában csalnak, de az már a bűnüldözés területére tartozik. De ezt akartam csak mondani, hogy a szerencsejátékoknak vannak más válfaja is, mint a deviza árfolyam, vagy a deviza fogadás. Tehát aki ezt szereti, az kössön. Csak az a probléma, hogyha valaki nem tudja, hogy köt egy ilyen fogadást, és azt hiszi, hogy ő hitelt vett föl csak. De mondom, egyszerre két ügyletet köt. A lényeg az, hogy ezért kezdtük el egyfajta ilyen felvilágosító kampányt. Ráadásul úgy láttuk, és úgy látom ma is, hogy a bankok erre a tudatlanságra, vagy mondjuk kulturáltabban megfogalmazva, a pénzügyi kultúra magyarországi viszonylag alacsony szintjére, erre hihetetlen mértékben rájátszanak. Ha megnézik a hirdetéseket, a bankok úgy tűnik, hogy dobják az ember után a pénzt. Már mindenféle, alig lehet ellenállni neki, hogy el ne adósodjon az ember. De azért azt látni kell, hogy ezek nem annyira jótékonysági intézmények, a bankok, vagy nem tudom, leányneveldék, tehát ezek általában profitból élnek, tehát azért dobálják az ember után a pénzt, hogy még többet visszaszedjenek tőle. Ez ilyen egyszerűen működik, és nagyon sok emberben azt a benyomást keltik, hogy könnyen lehet pénzhez jutni, és akkor döbben meg az ember, amikor aztán vissza kell fizetni. Arról nem beszél, hogy a bankrendszernek is van jó néhány problémája Magyarországon. Ebből következően, vagy ezekből is következően a magyar bankrendszer az Európai Unió legnyerességesebb bankrendszere. Nagyobb nyerességet produkál, mint a 27 uniós tagállam bármelyike. Részben pont az emberi tudatlanság, vagy a fogyasztói tudatlanságnak ebből a válfajából, mert az ember csak azt nézi, hogy svájci frankban a kamat 7%, azt már nem is nézi, hogy svájci frankban, csak azt, hogy 7% a kamat, hát az alacsony, és azt választja, ma már csak szinte csak svájci frankban van hitel, euróban még valamennyi, forintban alig vesznek fel új hitelt, a régi hitelek állománya még jó részt forintban van, de új hiteleket már alig vesznek fel forintban, mert nagyon kamatérzékeny a magyar pénzügyi fogyasztó, mindenhol probléma ez a világon. Ahol az euró bevezetése közelebb van, ott a probléma kisebb. Az euró-svájci frank keresztárfolyam ugyanis hosszabb távon stabilabbnak tűnik, mint a forint-svájci frank keresztárfolyam. Tehát azért is harcoltunk mi annyira az euró mi hamarabbi bevezetését, mert úgy gondoltuk, hogy ha euró lesz Magyarország, ugye az egész Európai Unió pénze, annak az értékállósága nem a magyar kormány gazdaságpolitikájától, tehát nem a magyar kormány cselekedeteitől függ, hanem az egész Európai Unió gazdaságpolitikájától, és hát még számos más indexot mellette, de minden esetre a fogyasztók számára az egy sokkal stabilabb pénz. Egyelőre a forint is nagyon stabil. Tehát nagyon stabilan áll az árfolyama már azt lehet mondani az elmúlt 7 évben. A probléma csak az, hogy akárhogy is nézzük, Magyarország egy kis gazdaság, kis ország, forint egy kis pénz, bármikor kialakulhat egy ilyen ingadozás vagy eltérés. Lehet, hogy nem fog soha, lehet, hogy holnap, nem lehet megmondani. Az a lényeg, hogy az euró-svájci frank keresztárfolyamban ilyen nagy ingadozásoknak a valószínűsége elvileg kisebb. Bár például ugye az euró-dollár keresztárfolyam az többet ingadozott az elmúlt 7 évben, mint a forint-euró keresztárfolyam. De ennek ellenére ugye az inkább a dollár gyengélkedéséből származik, de és ugye az euró erősödött a dollárhoz képest, vagy a dollár gyengült az euróhoz képest, de a forintnál ez a kockázat sokkal nagyobb. Ezért gondoltuk, hogy a Nemzeti Banknak van egy ilyen marketing feladata is, hogy megismertesse az emberekkel a pénz hitelfelvételnek a rejtelmeit valamennyire, a számításokat. Ebben van a pénzügyi felügyeletnek, a pénzügyminisztériumnak is dolga, szabályokat lehet, sok ország az ki olyan szabályokat próbál, hogy nem lehet más ország deviza nemében eladósodni, vagy ugye az Unióban ezt meg van tiltva, hogy ilyen legyen, tehát szabad verseny van elvileg, mindenki azt csinál, amit akar, de például Ausztriában nehezítik a más svájci frankban való eladósodást azzal, hogy előtte még 20 kérdőívet ki kell tölteni, válaszolni kell rá, hogy tényleg tudom, hogy mekkora kockázata van a svájci franknak, valóban tudom, hogy Svájc az Európa közepén van, meg nem tudom én, 67 ezer négyzetkilométer, meg szóval ilyen mindenféle kérdéseket, meg hogy nehezebb legyen a bankoknak, hogy ne tudják olyan könnyen eladni. Magyarországon ezt nem nagyon sikerült eddig keresztül verni, bár megmondom őszintén, én nagyon támogattam volna, hogy akár bürokratikus eszközökkel is nehezítsük a bankok dolgát, hogy behúzzák a csőbe az átlag állampolgárt a svájci frank vagy euró hitelek felvételénél. Hát a banki lobby az olyan erős, ugye igazából többet keresnek a bankok svájci frank hitelen, vagy euró hitelen, mint forint hitelen. Tehát egyszerűen ez mozgatja őket, hogy a betétek és a hitelkihelyezés közötti kamatmarzs az a svájci franknál, vagy eurónál nagyobb, azért, mert ők fölvesznek svájci frankot mondjuk 2,5%-ért, és önöknek továbbadják 7%-ért, és a lakosság még mindig boldog, hogy a 7% az alacsonyabb, mint a 13% a forint hiteleknél, tehát a törlesztő részlet is alacsonyabbnak tűnik most, és ha így marad az árfolyam, akkor mindig alacsonyabb lesz, csak ezt a különbséget nem látják. No, ezt a két dolgot gondoltam, vagy gondoltuk a Nemzeti Bankban, hogy ez a bank fő kommunikációs vagy marketing feladata, hogy erre a két területre megfelelő figyelmet irányítson. Ezt részben konfliktusok árán, részben sikerült elérni. Van még teendő, még az elkövetkező 100 évre ez azt hiszem elegendő feladatot ad a mindenkori nemzeti bankoknak, ráadásul az élet is változik. Úgyhogy én azt gondolom, hogy egy banki marketing, vagy egy felelős banki, vagy gazdaságpolitikai marketing az valami ilyesmi, de hát ez nagyon távol áll a kereskedelmi funkcióktól.